Szent Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány 87 magyar és egy amerikai állampolgárt szállított haza a Közel-Keletről, jelentette be késő este Szijjártó Péter. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb evakuációs művelete került biztonságos szakaszba, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök válságtanácskozást tartott biztonsági tanácsadóival, amelyen az Izrael és Irán közötti eszkalálódó konfliktus kapcsán egy esetleges amerikai csapás lehetőségét vitatták meg Teherán ellen. A Daily Mail benfentes forrásokra hivatkozva azt írta, az elnök azt mérlegeli, csatlakozzon-e Izraelhez az iráni nukleáris létesítmények, köztük a fordovi atomlétesítmény elleni támadásban. Izrael időközben már arra szólította fel Teherán lakóit, hogy hagyják el a várost, mielőtt drónokkal támadást indítanak ellene. Az izraeli védelmi erők éjszaka támadást intéztek iráni nukleáris és rakétagyártó létesítmények ellen. Közleményük szerint centrifugagyártó üzemet és számos fegyvergyártó objektumot támadtak meg. Ezeket az elmúlt órákban végrehajtották Teherán térségében, és az IDF állítása szerint 50 harci repülőgép vett részt a műveletben. A centrifugák olyan gépek, amelyek az urán dúsítására szolgálnak. Tömeges támadás történt Kijevben, egy 9 emeletes házat romboltak le éjjel az orosz csapások, Vitalij Klitschko polgármester 22 halálos áldozatról számolt be, civilek. Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválása az orosz olajról az Európai Bizottság tegnap bemutatott javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződéseket jövő nyárig, a hosszú távúak pedig legkésőbb 2027 végéig maradhatnak érvényben. A javaslat a külgazdasági és külügyminiszter szerint azt jelenteni, hogy rövid időn belül 26 milliárd köbméternyi Magyarországra vezető földgázszállítási kapacitást ittaknak ki. A barátsági olajvezeték két ága közül pedig csak az egyik maradhatna hosszabb távon aktív, tudatta Szijjártó Péter. A szlovák miniszterelnök úgy látja, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása több lehetőséget, mint hátrányt jelentene országa számára. Robert Fico kijelentette, Pozsony támogatja Ukrajna EU tagságát, a NATO tagságot ugyanakkor nem tudja elképzelni. Elfogadta a jövő évi költségvetést tegnap az országgyűlés. A kormány jövőre 3,4%-os gazdasági növekedéssel és 3,7%-os hiánnyal számol. Az államadóság 73,2%-ről 72,6%-ra csökkenhet. A parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint idén élelmiszer utalványt kaphatnak a nyugdíjasok. A Magyar Posta ősztől kézbesíti mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak a 30 ezer forintos utalványokat, ezeken kizárólag hideg élelmiszert lehet venni, készpénzre nem válthatók át és nem örökölhetők. Megszavazta tegnap az országgyűlés kormánypárti többsége a kampányköltések felső határának eltörlését. A költési limitet 2013-ban vezette be a Fidesz, hogy biztosítsák a választás tisztaságát és az esélyegyenlőséget a pártok és jelöltek között. Június elejéig 114,7 megawatt teljesítményű energiatároló létesült, számolt be a hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A MAVIR az energia irányítója által kimutatott gyors előrehaladás a 2023 végi adathoz képest már 5-szörös gyarapodást jelent, a nyár folyamán újabb jelentős létesítmények bekapcsolásával bővülnek tovább a hazai tárolói képességek, tudatta a tárca. Rendellenes feszültség ingadozás okozta az április végi áramszünetet Spanyolországban, ismertette az ökológiai átmenetért felelős miniszter az incidens vizsgálatára létrehozott bizottság jelentését. Sara Ágeszen elmondta, az országos méretű áramkimaradást több tényező okozta, a feszültség ingadozása miatt túlfeszültség keletkezett, amely leállások láncreakcióját indított el a rendszerben, miután a tartalék erőművek nem tudták stabilizálni a hálózatokat. A tárcavezető beszámolt arról, hogy mindössze 21 másodperc alatt megkezdődtek az erőművek leállásai, az elsőként granatával kezdve. Ismét túl magas sókoncentrációt mértek a Kiskükülőben, ezért Maros megyében több helyen leállították az ivóvízellátást, folytatódik tehát a kávária Székelyföldön. A hatóságok 16 településen tartják fenn a vészhelyzetet. Eközben további halpusztulás várható, a Parajdi sóbányából pedig még mindig nem kezdték meg a víz kiszivattyúzását. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt ma a nap, csapadék nem hullik értelemszerűen, a szél pedig a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt maradt. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Monde Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A legvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a legvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük. Én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, gorkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el. Ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a négy felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam a összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül sem menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható, és hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszírmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógépbe raktam a cseresznyét, és hát abban a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és dzsemfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajta, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nála, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva, de ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kín egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek, ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lemvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagy körűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagy körűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle, már a kovászolt zöldbabból mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el, tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálló és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha 5 litrot mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombatra. Még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. A gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13:05-től és vasárnap 8:05-től ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. XIV. Leó pápa fogadta az olasz püspöki kart. A béke nem lelki utópia. Erőszakmentességre és befogadásra kell nevelni. A Szent Atya beszéde a Vatikáni Csillagvizsgáló nyári egyeteméhez. Rácsodálkozás és megosztás. Leó pápa a kongói zarándokokhoz. Az új boldog vértanú halála Afrika békéjének forrása. Ami a nagy riportból kimaradt. Pintér Gábor érsek, a távoli Új-Zéland apostoli nunciusa mesél a pápai képviseletek és Leó pápa találkozásának meglepetéseiről. Leó pápa az olasz püspököknek. A béke nem lelki utópia. Erőszakmentességre és befogadásra kell nevelni. 14. Leó pápa első ízben fogadta az olasz püspöki konferencia tagjait a Vatikánban, akiknek a béke és az emberi méltóság lelkipásztori vonatkozásairól beszélt, korunk kihívásaival szemben, mint a mesterséges intelligencia, a biotechnológia, a közösségi média. Arra buzdította a püspököket, hogy működjenek együtt a polgári hatóságokkal, és haladjanak előre a szinodális úton. Ne féljenek bátor döntéseket hozni, vigyék el Krisztust az emberiségnek.
Cari fratelli e sorelle, sono davvero molto contento di incontrarvi.
A több mint 200 tagú testületet fogadva Leó pápa örömének adott hangot, és fölidézte egy hónappal ezelőtti megválasztása pillanatait, amikor a Sixtus kápolnából a Szent Péter Bazilika központi erkélyére menet áthaladt az áldások termén, ahol most az audiencia zajlott. Ez a helyszín felidézi bennünk a szeretett Ferenc pápa utolsó Urbi et Orbi üzenetét is, amelyet a világhoz intézett, és amelyben békét kért a népek számára. Ezt a felhívást ismételte meg a konklávé megválasztott 14. Leó pápa is első beszédében, amikor a feltámadt úr szavaival köszöntötte az őt ünneplő híveket. Békesség nektek! A nemzetközi feszültséggel és növekvő erőszakkal terhes világnak nagy szüksége van a békére. Ezért Leó pápa arra kérte az olasz püspököket, hogy nagy lelkipásztori figyelemmel kezeljék a békét, amit a mindennapi élet színterein kell megvalósítani. A plébániák, a lakónegyedek, a városi és az egzisztenciális lét perifériái, ahol az emberi és a társadalmi kapcsolatok nehezen működnek és megjelenik a konfliktus, szomjazzák az egyház kiengesztelő erejű jelenlétét, állapította meg a Szent Atya. minden egyházmegye indítson folyamatokat, amelyek az erőszakmentességre nevelnek. Kezdeményezzék a helyi konfliktusokban a közvetítést a szemben álló felek között. Támogassák a befogadás projektjeit, melyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják. Minden közösség váljon a békeházává, ahol megtanuljuk kihozni az ellenségeskedés méregfogát a párbeszéden keresztül, ahol az igazságosságot gyakoroljuk, és őrizzük a megbocsátást.
La pace non è un'utopia spirituale, è una via umile.
A béke nem egy spirituális utópia, hanem alázatos út, amely mindennapi gesztusokból áll, ahol összefonódik a türelem és a bátorság, a meghallgatás és a cselekvés. Ez pedig ma jobban, mint valaha, ami figyelmes és tevékeny jelenlétünket igényli, tette hozzá a pápa. A mai kor számos kihívást rejt az emberi személy méltóságával kapcsolatban, folytatta beszédét 14. Leó. A mesterséges intelligencia, a biotechnológiák, az adatgazdaság és a közösségi média milyen megváltoztatják az életről való felfogásunkat és annak tapasztalatát. Ebben a valóságban félő, hogy az emberi méltóság ellaposodik vagy elfelejtődik, és funkciók, automatizmusok, szimulációk veszik át a helyét. De a személy nem algoritmusok rendszere, teremtett lény, kapcsolat, misztérium, figyelmeztetett a Szentatya. Ezért sürgősen arra van szükség, hogy az olasz helyi egyház Jézussal a középpontban az antropológiai megközelítést elsődleges helyen alkalmazza a lelkipásztori döntésekben. Az emberről való gondolkodás nélkül az etika puszta kódexé válik, a hit pedig félő, hogy testetlen lesz. Ápolják a párbeszédet minden egyházi valósággal, a plébániákkal, társulatokkal és mozgalmakkal. Adjanak teret a nemzedékek közötti meghallgatásnak, a különböző világokkal való találkozásnak, hiszen csak ott születhet közösség, ahol meghallgatjuk egymást, és az igazság csak így lesz hihető. Haladjanak előre a szinodális folyamatban, maradjanak egységesek, hagyják, hogy a lélek provokálja őket. A szinodalitás hassa át gondolkodásukat, szívüket, döntési folyamataikat és cselekvési módjukat, biztatta az olasz püspököket a pápa. Derűsen nézzenek előre, és ne féljenek bátor döntéseket hozni. Hirdessék az evangéliumot mindenkinek, mert ez a legfontosabb ahhoz, hogy jól és boldogan éljünk. Figyeljenek oda a világi hívekre, hogy Isten szavával és az egyház társadalmi tanításával felvértezve ők is evangelizáljanak a munkahelyükön, az iskolákban, a kórházakban, a társadalmi és kulturális közegben, a gazdaságban és a politikában egyaránt. A római pápát sajátos kapcsolat fűzi az olasz püspökökhöz, hiszen ő a prímásuk, és mindig számíthatnak a kollegialitás szellemében végzett szolgálatára. Működjenek együtt a polgári hatóságokkal is helyi szinten. Olaszországban elterjedt a szekularizáció, a hittől való egyfajta eltávolodás, a demográfiai válság, mely bátor cselekvést kíván a püspökök részéről.
È necessario uno slancio rinnovato nell'annuncio e nella trasmissione della fede.
Megújult lendülettel hirdessék az evangéliumot és adják át a hitet, helyezzék Jézus Krisztust a középpontba, és segítsenek az embereknek abban, hogy személyes kapcsolatot éljenek meg Jézussal, hogy felfedezzék az evangélium örömét. Ez a legfőbb feladat, ami minden másra is ösztönöz. Elvinni Krisztust az emberiség vérkeringésébe, mondta még az olasz püspököknek Leó pápa.
Leó pápa a vatikáni csillagvizsgáló nyári egyeteméhez. Rácsodálkozás és megosztás. A Szentatya június 16-án pénteken fogadta a Vatikánban a Castel Gandolfoi Specola Vaticana pápai csillagvizsgáló szervezésében tartott asztrofizikai nyári egyetem 30 fős csoportját. Elismeréssel szólt munkájukról, és arra kérte őket, hogy hálás szívvel tekintsenek a teremtés nagyszerű csodájára.
I'm pleased to have this opportunity to greet all of you, students and scholars from various parts of the world, who are taking part in the Vatican Observatory Summer School.
Leó pápa azt kívánta a Vatikáni Obszervatórium nyári egyetem részvevőinek, hogy a közös élet és tanulás élménye ne csak tudományos és személyes szempontból legyen gazdagító, hanem segítsen a barátságuk és együttműködési formák kialakításában is. Az idei nyári egyetem témája az univerzum felfedezése James Webb űrteleszkóppal. Biztosan izgalmas időszak lehet csillagásznak lenni, mondta a pápa. Ennek a valóban figyelemre méltó műszernek köszönhetően most először vagyunk képesek mélyen belelátni olyan bolygók légkörébe, ahol élet alakulhat ki, és tanulmányozni lehet azokat a ködöket, ahol maguk a bolygórendszerek kialakulóban vannak. A James Webb eszköz segítségével még a távoli galaxisok ősi fényét is nyomon követhetjük, amely világegyetemünk kezdetéről szól, hangsúlyozta Leó pápa. A szentírás szerzői még nem rendelkeztek ilyen kiváltsággal, mégis költői és vallásos képzeletük eltöprengett azon, milyen lehetett a teremtés pillanata, amikor a csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha az Úr szólítja őket, azt felelik, itt vagyunk, ahogy nekünk az Báruk könyve tanítja. És vajon napjainkban nem töltenek-e el bennünket James Webb képei is csodálattal, sőt, titokzatos örömmel, amikor fenséges szépségüket szemléljük?
The Space Telescope science team has worked hard to make these images available to the general public, for which all of us can be grateful.
Az űrteleszkóp tudományos csapata keményen dolgozott azon, hogy ezeket a képeket a nagy közönség számára elérhetővé tegye, amelyet mindannyian hálásak lehetünk. Leó pápa arra emlékeztette a nyári egyetem részvevőit, hogy az elmúlt időszakban hányan is dolgoztak az űrteleszkóp megépítésén. Tudósok, mérnökök és matematikusok járultak hozzá és tették lehetővé, hogy mi új módon lássuk a körülöttünk lévő világot. Soha ne felejtsék el, kérte, hogy amit tesznek, az mindannyiunk javát szolgálja. Legyenek nagylelkűek, és osszák meg, amit tanultak, és amit megtapasztaltak, hiszen ez az öröm és csodálat azon maguk szemlélése által született, amelyeket Szent Ágoston szavaival élve Isten vetett el a világegyetem harmóniájában. Végül a Szent Atya imáiról biztosította őket, és apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a kongói zarándokokhoz. Az új boldog vértanú halála Afrika békéjének forrása. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Kelemen teremben a kongói demokratikus köztársaságban érkezett zarándokok 200 fős csoportját, akik vasárnap délután részt vettek a falakon kívüli Szent Pál bazilikában tartó szentmisén, amelynek során Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa boldoggá avatta Floribert Bwana Tshui, vértanú kongói fiatalembert. Leó pápa örömmel üdvözölte a boldog avatásra érkezett kongói püspököket, de főként az új boldog édesanyját és családtagjait, akik részt vette Floribert nagy ünnepén, aki 18 évvel ezelőtt, 2007. július 8-án Gomában szenvedett vértanúságot. Ferenc pápa 2023-ban így emlékezett rá. Te, Floribert Bwana Tshui, mindössze 26 éves voltál, amikor megöltek, mert megakadályoztad a romlott élelmiszerek bejutását az országba, amelyek megkárosították volna az emberek egészségét. A fiatalember hívő keresztényként imádkozott, másokra gondolt, és a becsületességet választotta, és nemet mondott a korrupció mocskára. De honnan ismerített erőt ez a fiatalember? Kérdezte Leó pápa, hogy ellenálljon a minden erőszakra képes korrupciónak. A kongói vámhivatal alkalmazottjaként dolgozott, katolikusként pedig a Szent Egyet közösség lelkiségét követte, az ima, Isten igéjének hallgatása és a testvéri közösségben való részvétel által. Támogatta a szegényeket, látogatta az utca gyerekeket, akiket a háború Gomába száműzött, ahol megvetettek és árvák voltak. Krisztus szeretetével szerette őket, érdeklődött irántuk, és törődött emberi és keresztény formálásukkal. Floribert ereje az imához és a szegényekhez való hűségében növekedett. Egyik barátja így emlékezik vissza, meg volt győződve arról, hogy arra születtünk, hogy nagy dolgokat tegyünk, hogy hatást gyakoroljunk a történelemre, hogy átalakítsuk a valóságot. Ennek a fiatalembernek, tanította Leó pápa, aki egyáltalán nem nyugodott bele a rosszba, volt egy álma, amelyet az evangélium szavai és az Úrhoz való közelség táplált. Sok fiatal érezte magát elhagyatottnak és reménytelennek. Floribert azonban Jézus szavára hallgatott, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Ez az afrikai mártír egy fiatalokkal teli kontinensen megmutatja, hogyan lehetnek ők a lefegyverzett és lefegyverző béke kovászai.
Ami a nagy riportból kimaradt. Pintér Gábor érsek, a távoli Új-Zéland apostoli nunciusa mesél a pápai képviseletek és Leó pápa találkozásának meglepetéseiről.
A Leó pápával való találkozásnak egy külön sajátossága, kedves vonása volt, hogy ajándékot kaptatok tőle, mégpedig egy halászgyűrűt. Mesélj nekünk erről.
Igen, hát ez egy nagy meglepetés volt a mi számunkra is, mert hogy az utóbbi években ez nem volt szokás. Ő visszatért egy korábbi hagyományhoz tulajdonképpen azzal, hogy ajándékot készítetett a számunkra, amit átadott nekünk. Mindnyájan megkaptuk ezt a gyűrűt. Egy nagyon szép és sokat mondó gyűrű, amit örömmel fogunk viselni mindnyájan. Láttam is a nuncius kollégák, mindnyájan rögtön elkezdték hordani. Ezt a gyűrűt tulajdonképpen maga a pápa tervezte. Tehát az ő gondolatai alapján hozták létre. A gyűrűnek a felső részén egy szűzanya kép van, egy ikon, tehát a jó tanács anyja, Mária jó tanács anyja kép van, ami tudjuk, hogy az ő számára rendkívül fontos. Ugye az első útja oda vezetett ez a kegyképhez, ami az ágostonos rendnek a kezelésében van. Tehát ott volt az első imája, amit végzett a Vatikánon kívül. Tehát az ő számára ez nyilván, mint ágostonos számára, az egész életét végig kísérte, és ezt akarta nekünk is átadni. Nyilván persze ennek van egy szimbolikus jelentősége, a jó tanács anyja, hát kinek másnak volna nagyon sok jó tanácsra szüksége, mint a nunciusoknak. Hát a gyűrűnek a felszínén ez van, és akkor a két oldala az nagyon érdekes, ugyanis az pontosan ugyanolyan, mint az ő halász gyűrűjének a két oldala, vagyis a halász hálót jelképezi. Szimbolikusan ilyen hálószerű minta van a gyűrű két oldalán, ami nyilván arra utal, hogy egységben vagyunk vele, tehát osztozunk az ő felelősségében, munkájában, a Péteri szolgálatban, ezért a két oldala a gyűrűnek, a halászháló erre emlékeztet.
Van egy mottója is.
Van egy mottója, ami a belső részre került, ami tulajdonképpen egy nagyon jó kifejezése a mi munkánknak. A mottó úgy hangzik, hogy Péter árnyékában. Tehát ez elsősorban arra utal, hogy mindaz, amit teszünk, az nem egy egyéni program, vagy egy olyan egyéni munka, amit egyébként mondjuk sok püspöknek a saját egyház megyéjében valamiképpen végezni kell a saját iniciatívái szerint, amit mi teszünk, az a Péteri szolgálatnak a része. Annak a Péteri szolgálatnak, amit a pápa végez. Tehát Péter árnyékában, vagyis a Szent Péteri, az egyház vezetésében játszott feladatunknak a kiemelése ez, hogy úgy tegyünk mindent, ahogy ezt a Péteri szolgálatban tenni kell. Egyébként a gyűrűben van még két címer is, benne van a Szentszéknek a címere, illetve a pápai, 14. Leó pápának a címere. Az egész értekezletünknek a befejezése egy közös ebéd volt a Szentatyával, ami nagyon-nagyon szintén családias volt. Ez a Szent Márta háznak az ebédlőjében történt, ahol az összes nuncius együtt ebédelt a Szentatyával. Egy nagyon családias jellegű, hosszantartó ebéd volt, és ami szintén egy nagyszerű gesztus volt a részéről, és mindnyájunkat megörvendeztetett vele, hogy az ebéd után nem akart elmenni tulajdonképpen, hanem ott maradt közöttünk, ugye nyilván a különböző asztaloknál nem tudott mindenki vele beszélni közelebbről, de ő ezt szintén észrevett, illetve tudatában volt, és akkor ott maradt az ebédlőben, akkor fölálltunk az asztaloktól, és még másfél óráig ott maradt velünk, és ott beszélgettünk szabadon, ki többet, ki kevesebbet akart vele, volt, amikor kis csoportokban, vagy egyénileg, tehát csak akkor ment el, amikor már látszott, hogy na most már tulajdonképpen mindenkinek aztán mennie kell. Úgyhogy ez egy nagyon nagyszerű élmény volt szintén, a legnagyobb családiassággal, érdeklődéssel, nyilván neki még tanulni kell, hogy kicsoda, tehát ugye hol vagyunk, és megismerni az arcunkat, a nevünket, az országot, ahol dolgozunk, ehhez még idő kell, de erre is kihasználta a lehetőséget, hogy ebben is előbbre jusson.
Most nem adódott lehetőség arra, hogy külön-külön fogadja a nunciusokat.
Nem, ilyenkor, amikor ilyen közös értekezletünk van, akkor ez hát nyilván nem lehet száz embert fogadni, tehát ez mindig így van, hogy minden harmadik évben van ilyen értekezletünk, amikor mindnyáján itt vagyunk, akkor ez mindig közösen történnek ezek a találkozások. Persze volt azért alkalomra, hogy én is mondtam, hogy én kétszer is tudtam vele néhány gondolatot váltani egyénileg, de ezek az egyéni beszélgetések, amikor aztán több idő van, ez a közben lévő években van, nem pedig amikor az egységes értekezletünk van.
Köszönöm ezt az értékes beszámolót.
Nagyon szívesen.
Pintér Gábor érsekkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Bittei Lajos, a tékozló litániája. Szívemet megdermesztette fagyos esték zimankója, melengesd, vett tenyeredbe, betegeknek gyógyítója. A sok léha dínom-dánom kijuttatott az útszérre, szánd meg hajléktalanságom, bűnösöknek menedéke. Vígvétke kért, könny a bérem, és jajt ketyeg minden óra, töröld le kínverítékem, bánkódók vigasztalója. Sötétséghez szokott szemmel nem találok a napfényre. Vezess haza, még ez egyszer. Keresztények segítsége.
Bittei Lajos, a tékozló litániája című versét Fehér István mondta el. Bittei Lajos újságíró, költő, műfordító, Budapesten született 1920-ban. Műegyetemi tanulmányait abba hagyta és műfordítóként tevékenykedett. 1962-től az Új Ember szerkesztőségének belső munkatársa volt. Pályadíjat nyert a Nagyvilág műfordítói pályázatán. Wolfgang Buckler, Walter de la Mare, Paul Eluard és Salvatore Quasimodo verseinek fordításával. Cikkírója volt a Vigiliának is. Fordításai jelentek meg a Francia költők antológiájában és a Klasszikus francia költők című műben. Fordított Jacques Prévert verseiből. Rónai Györggyel közösen fordították Te járt a sárdán, az Emberi jelenség című művét. Budapesten hunyt el 1976. szeptember 12-én.
A nap imája.
Kempis Tamás, amikor meggondolom. Uram, milyen nagy a te bírásodnak öröme, amelyet rejtekben őrzöl azok számára, akik félnek téged. Amikor meggondolom, hogy némely áhítatos ember mély nagy megilletődéssel és szívbéli buzgósággal járul a te szentségi oltárodhoz, magamban gyakran elpirulok és megszégyenülök, hogy én azt az oltárt, a te szent kenyered asztalát olyan egykedően s hűvös szívvel keresem, hogy annyira száraz, meg nem indult lélek maradok, hogy egészen soha lángra nem lobbanok előtted, Istenem. És nem is ragad magával akkora indulat, akkora vonzalom, mint annyi lelki embert, akik úgy vágyakoztak a szent áldozásra, és oly érezhető szeretet hatotta át őket, hogy könnyekre fakadtak. Szívük és testük ajka egyformán epekedve tapadt rád, élő forrásra, Istenem. Éhségüket nem is tudták másképpen csillapítani, csak ha szentestedet csupa újongással és lelki mohósággal magukhoz vehették. Ó, valóban lángolt a hitük, a te szent jelenléted erős bizonyítékaként. Mert azok ismerik fel igazán az Urat a kenyértörésben, akiknek lángol a szívük, ha Jézus van velük. Bizony, Tőlem legtöbbször nagyon messze van az e féle megindulás és áhítat. Az ilyen sodró szeretet és tűz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!